kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzés alapján az ország egész területére vonatkozóan a harmadfokú jelzés után pénteken 0 órától vasárnap éjfélig fenntartja a hőségriasztást, azonban harmadfokról másodfokra módosítja. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis tilos erdőkben és azok 200 méteres körzetében tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad. A balkánti sújtó tikkasztó hőhullám közepette egyre több helyen küzdenek erdőtüzekkel, írta a Euronews. Bulgária déli és délnyugati részén jelentős területeken lángol a száraz növényzet. Észak-Macedóniában 10 tűzgóccal küzdenek. Többen meghaltak, sokan eszméletlen állapotban kerültek kórházba Romániában, miután hőgutát kaptak az 5. napja tartó rendkívüli hőség következtében. Itthon az országos mentőszolgálat még napokkal ezelőtti tájékoztatása szerint 10-15%-kal nőtt a riasztásaik száma. Kedden is megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári magyarországi áramfogyasztási rekord, derül ki a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT adataiból. Akkor este 3.48 és 8 óra között 7036 megawattot ért el a magyarországi villamosenergia rendszer terhelése, tájékoztatták az MT-t. Tartós kánikula esetén inkább az esti órákban jellemzőek a terhelési csúcsok, amikor a háztartásokban is üzemelnek a klímaberendezések, valamint más elektromos berendezéseket is használnak az emberek. Már 900 ember dolgozik a paksi beruházás helyszínén, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban, ahol a Rosatom orosz atomenergetikai vállalatot vezető Alekszej Lihacsovval tárgyalt. Szijjártó Péter szerint minden adott ahhoz, hogy a két új blokk a következő évtized elejére megkezdhesse a termelést. Szavai szerint az új atomerőmű adja majd a garanciát hazánk hosszú távú energiabiztonságához, mivel az új blokkok átadásával az ország teljes áramigényének mintegy 70%-át tudják majd fedezni. Az uniós tagállamok nagykövetei megállapodtak az Európai Unió tanácsának 2025-ös uniós költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontjáról. Ez összesen 191,5 milliárd euró kötelezettségvállalást és több mint 146 milliárd euró kifizetést tartalmaz. Egyrészt biztosítja az EU hagyományos politikáinak, köztük a kohézió és mezőgazdaság finanszírozását, illetve a 2021 és 27 közötti több éves pénzügyi keret félidei felülvizsgálatában megerősített prioritások finanszírozását. Az Európai Bizottság több mint 7 milliárd euró összegű uniós támogatásban részesít 134 közlekedési projektet, köztük 9 magyart, fenntartható biztonságos és intelligens közlekedési infrastruktúrák kiépítését célzó kezdeményezést 306 millió euró értékben. Közéjük tartozik a budapesti déli körvasút kiépítésére, 35 MÁV-start mozdony egységes európai vonatbefolyásoló rendszerrel felszerelésére és a tatai biztonságos és védett tehergépjármű parkoló korszerűsítésére irányuló projektek, valamint az EU-Ukrajna szolidaritási folyosók részét képező magyar-ukrán vasúti határátkelőhelyek kapacitásának növelésére irányuló projekt második ütemét. Nem választották be a háznagyok közé a Patrióták Európáért EP frakció jelöltjét Szekeres Pált, a Fidesz-KDNP politikusát. Dajs Tamás, a Fidesz EP képviselőcsoportjának vezetője azt mondta, az európai parlamenti képviselők többségét adó baloldali blokk több millió uniós választópolgár akaratát vette semmibe ezzel. A Patrióták Európáért Európai Parlamenti Képviselőcsoport a politikai erőszak elítéléséről kezdeményezett plenáris vitát és határozatot, beleértve a Donald Trump volt amerikai elnök, jelenlegi elnök jelölt elleni merénylet kísérlet elítélését is, ezt azonban a testület leszavazta. Gál Kinga, a frakció első alelnöke azt vetette az EP szemére, hogy gyakorlatilag semmit nem tesz a politikai erőszak ellen, amely már Európában is felütötte a fejét, példaként említve a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni támadást, illetve a Budapesten elfogott antifa aktivista Ilária Salis esetét, aki bár majdnem megölt egy ártatlan embert, jelenleg minden eljárás ellenére mégis az EP padsoraiban ülhet, és arról oszthat ki minket, hogyan viselkedjünk, fogalmazott. Felfüggesztette a fegyverzet ellenőrzésről és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló tárgyalásokat Kína az Egyesült Államokkal. Az USA júniusban két katonai felszerelés eladást hagyott jóvá, összesen 300 millió dollár, vagyis 107 milliárd forint értékben Tajvannak. Végül az időjárásról. A folytatásban alapvetően derült lesz az ég, de a megnövekvő gomoly felhőkből, bár majd egyre kevesebb helyen újra számíthatunk záporra, zivatarra. A hőmérséklet a reggeli órákban 20-21, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Fani Mani, avagy a rossz pénz nem vészel.
Vígjáték július 24-én 21 órai kezdett el az Egri Várban. Színpadon Hujber Ferenc és Bangsza Zoltán.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Csillogó gyöngyszemek címmel Kis Gabriella népi iparművész kiállítása nyílt meg hétfőn a József Attila könyvtárban Miskolcon. A tárlatot Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg. Erről készült összeállításunkat hallhatjátok, tehát a gyöngyfűzés lesz a témánk. Tartsatok velünk, érdemes! Kis Gabriella, a népi iparművésszel beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek, Gabriella.
Köszöntöm a hallgatókat.
A népművészet csodálatos darabjait tekintheti meg, aki a József Attila könyvtárba látogat a közeljövőben. Honnan származnak ezek a gyönyörű darabok?
Hát a kiállításon a saját alkotásaim jelennek meg. Ez körülbelül egy olyan 30 éves munkának az eredménye, amit én alkottam. Hát valamikor még az egyetemista éveiben kezdtem ez a gyöngyfűzést, és hát a sok-sok év alatt ezek, amik elkészültek, ezek kerültek kiállításra.
Milyen motivumokat használsz, vagy honnan merítesz ihletet?
Táncegyüttesekben táncoltam, és a ruhákhoz készítettünk ékszereket, én nekem minden dotálódik gyakorlatilag a gyöngyfűzés szeretete. És tehát, ahogy elkezdtünk készíteni ékszereket, én elkezdtem kutatni, hogy melyik azok az ékszerek, amik még felelhetőek, amik a hagyományhoz köthetőek szorosan, és hogy eredeti darabok legyenek, ez nagyon fontos volt számomra. És ez a 30 év gyakorlatilag meghatározta azt, hogy melyik azok a területek, ahonnan dolgozom. Elsősorban Sárköz és Kalotaszeged tudnám megemlíteni, ott vannak a legtöbb gyöngyös ékszerek, illetve gyöngyedészített tárgyak.
Milyen színeket használnak ezeken a vidékeken?
Hát tulajdonképpen mindenféle színt használnak, bár Sárköznek is megvannak a maga jellegzetességei, illetve Kalotaszegnek is megvannak a maga jellegzetességei. Kalotaszegen például a három legfontosabb szín az a trikolor, a piros-fehér-zöld, és ezt egészítik ki sárgával, illetve kékkel. Ezek az alapszínek, de természetesen a kor szerint változnak ezek a színek, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy csak ezt az ötféle színt használják.
Mennyi idő elkészíteni egy-egy ilyen darabot?
Ez is teljesen változatos, mert vannak olyan kisebb egyszerű ékszerek, amik pár óra alatt elkészülnek, de van, amik hónapokba telnek, mire azt mondom, hogy ez most már elfogadható.
Érzelmi kötődés is kialakul ilyenkor egy-egy ékszerrel, vagy könnyű megválnod tőle, ha mondjuk van vásárlója?
Na, Hát ez is egy nagyon vegyes dolog, mert ha egyszer már el tudom készíteni, akkor el tudom még egyszer készíteni. Bár nem szoktam, meg nem szeretem sokszor elkészíteni, mert pont az a lényeg, hogy ne futószalag legyen ez az ékszerkészítés, hanem egyedi darabokat készítsünk. De vannak olyan ékszerek, amelyek kedvesebb, természetesen kedvesebbek a szívemnek, mint mások.
Hol mutattad eddig meg a munkáidat?
Fú, nagyon sok helyen volt már kiállításom, egyéni is, illetve csoportos is. Főként a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnek az alkotóházában, illetve az ő kiállításukon szokott megjelenni néhány munkám. De a Budapesten például a Hungarikum pályázatként divatbemutatókon is szokták augusztus 20-án látni a látogatók ezeket az ékszereket, illetve ruhakiegészítőket. Illetve hát ahová meghívnak, nagyon szeretettel elmegyek, és oktatom is akár a mesterséget.
Megrendelése is dolgozol?
Előfordul, igen. Egyedi megrendeléseket is szoktam vállalni.
Térünk vissza erre az oktatásra, hol és kiket oktatsz?
Hát most jelenleg a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületben van egy ügyfűző csoportkám, de hát ez full létszámos, tehát hogy már most nem tudunk többeket befogadni. Lenne rá ugyan igény, de például nyári táborokban nagyon sok helyre szoktam menni. Most legutóbb Kalotaszegen voltam, Mérában egy hetes táborban, illetve Táján, legutóbb egy alkotótáborban, ahol szintén a kalotaszegi anyagot tanítottam.
Miért ajánlod a gyöngyfűzést?
Aki beleszeret ebbe a mesterségbe, és általában bele szoktak szeretni, a munka után nagyon megnyugtató. Tehát teljesen ki tudja kapcsolni a stresszes agyat. Úgy szoktam mondani, én is, ha hazaérek munkából, akkor mindig egy kis időt arra szánok, hogy alkossak, hogy fűzzek, mert ez az gyakorlatilag, ami megadja a napnak az örömét.
Milyen eszközöket használsz?
Hát természetesen az üveggyöngyöt, ez az alapja az ékszereknek. Hát ehhez kell egy fonál, amivel fűzünk. Ez általában egy szintetikus szál, hogy tartsa a gyöngyöknek a súlyát, illetve magát a szerkezetet. Ehhez kell egy nagyon jó gyöngyfűzőtű, ami átmegy többször a picike gyöngyszemeken, és hát különböző tálcák, illetve fűzőlapok, amik szükségeltetnek még az elkészítéshez.
Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki jó legyen ebben? Türelem mindenképpen.
Igen, és nagyon fontos, én azt gondolom, a népművészetünknek az ismerete, mert onnan tudunk meríteni. Tehát, hogy modern dolgokat lehet könnyen találni az interneten, YouTube-on, ott rengeteg videó van fent, amit meg lehet tanulni, de az eredeti népművészeti darabokhoz én azt gondolom, hogy nagyon alapos tudás és felkészültség szükséges.
Említetted, hogy betelt a gyöngyfűző csoport. Miskolcon itt van lehetőség, ha valaki kedvet érez és kedvet kap? Hová forduljon?
Hát én úgy gondolom, hogy meg tudjuk oldani a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületben, hogy több csoportot is indítsunk. Most pont beszéltünk egy kezdő gyöngyfűző kurzusról a napokban, úgyhogy ezt majd az elnök úr esetleg meg tudja erősíteni.
Hol lehet beszerezni a gyöngyfűzéshez szükséges eszközöket? Rövid áruboltban?
Nagyon sok helyen kaphatók, azonban nagyon figyelni kell, hogy fontos, hogy a cseh gyöngyöket használjuk ezekhez az ékszerekhez, mert ezek megfelelő minőségűek ahhoz, hogy szép ékszerek készüljenek. Tehát nagyon sok helyen lehet kapni ezeket a kínai gyöngyöket, de ezeknek nem egyforma a méretük, illetve a minőségük, le is kopnak egy idő után a színek, úgyhogy mindenképpen meg kell nézni, hogy mit veszünk, hogy jó legyen az alapanyag. Illetve én már kimegyek Csehországba a gyöngyékszerekért, mert nekem látnom kell azt, hogy miből dolgozok, úgyhogy én évente egyszer, ha szerencsés az év, akkor kétszer is kimegyek Csehországba a gyárba.
Nagy a választék, gondolom, színben és méretben is akár, ugye?
Hát gyakorlatilag az egész világra ők gyártanak, úgyhogy ez egy hatalmas nagy gyárterület, ahol lehet válogatni, hát ez a gyöngyfűzőknek a kánoán.
Van kedvenc motívumod?
Kalotaszeg. Kalotaszegnek minden motívum a kedvencem.
Hol lehet még többet megtudni a munkáidról és rólad?
A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját követően terveztem, hogy a kalotaszegi gyűjtésemet kiadom egy gyakorlatilag ilyen füzetsorozatban. Az egyik már megjelent, úgyhogy ha minden jól megy, akkor idén a második kötet is megjelenik, majd utána még ezt három követi. Tehát gyakorlatilag a kalotaszegi anyag egy az egyben, gyöngyös anyag egy az egyben felelhető lesz is, illetve hozzáférhető lesz az érdeklődők számára.
Itt egy modell van a teremben, elárulhatom a hallgatóknak. Kalotaszeg?
Szintén igen, kalotaszeg. Ő a lányom egyébként, és szintén gyöngyfűző, a mesterinas pályázatban résztvevője volt az idei oktatásomnak, és hát elárulhatjuk, hogy a vándorlegény pályázaton díjazott lett a munkája.
Gratulálok neki. Mondjuk el, hogy milyen részei vannak a ruhának.
Ő egy lányviseletben van most jelenleg, ez nagyon sok mindenről felismerhető, hát sajnos a hallgatók nem látják, és kalotaszegen ez a rózsaszín pink szoknya, amit ő most visel, ez egy nagyon szeretett és kedvelt szín a lányok körében, úgyhogy neki is az egyik kedvenc szoknyája ez, amit most visel.
milyen formák vannak még a mintázatban?
A mellénye, amit mellévalónak hívnak Kalotaszegen, az egy kézzel hímzett darab, ez még nekem készült, de lányos színei vannak, úgyhogy rá tökéletes. És hogyha látnak a hallgatók, akkor a hát a közepére bele van hímezve a magyar címer, egy picit eldugva, mert a kendő éppen takarja, úgyhogy ez abból datálódik, hogy ugye a Ceausescu időszakban Romániába tiltották a magyar jelképeknek a használatát, azonban ezek az asszonyok annyira a szívükön viselték, hogy ők nekik magyar az identitásuk, hogy ezeket belehímezték, ezeket a címereket a ruhákba, szoknyákba, kötényekbe, mellényekbe.
Egy ilyen viseletet gondolom csak ünnepnapokon hordtak.
Hát most, ami Lucán van viselet, ez egy táncos viselet. Ennek van egy díszesebb verziója, az csak ünnepnapokon viselték, abban nem is táncoltak. Ezt az egyszerűbbet hordták a táncba.
És egy fiú is lesz beöltözve népviseletbe, ő is hasonló helyszínről, tehát kalotaszegi?
A viselete kalotaszegi, de ő vele együtt táncoltunk annak idején, amikor említettem, hogy ugye táncos múltam van. Ő volt az én párom a kalotaszegibe annak idején, úgyhogy most már így sok év után a lányommal táncol.
Mondjuk el az ő ruha részeit is. Kevesebb gyöngyöt használsz ott, ugye? A férfi ruhákban kevesebb van.
Igen, igen, igen. Tehát eleve jellemző, hogy a férfiakat nem díszítették annyira gyöngyel. Gyulának a kalap dísze az, ami gyöngyel készített, illetve a mellény díszén látható egy ilyen kisebb gyöngyből készített kitűző.
Mennyi idő megtanulni gyöngyöt fűzni?
Hát ez jó kérdés, az a kérdés, hogy milyen szinten. Tehát az alapokat viszonylag egyszerű elsajátítani, azonban ahhoz, hogy biztonságosan menjen, ahhoz sok-sok gyakorlás szükséges.
Meg jó szem is, gondolom, hogy átfűzölgetni a szemeken.
Igen, 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 meg türelem.
Mondjunk elérhetőséget.
A gabugyöngy.hu oldalon fönt vannak az ékszereim, illetve az elkészített ruhadíszeim, úgyhogy ott többet megtudhatnak rólam a hallgatók.
Köszönöm szépen, Gabriella.
Köszönöm én is.
Az elmúlt percekben kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk. Egy rövid részlet következik a megnyitóból.
Szeretettel köszöntök mindenkit a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület nevében, hiszen én onnan jöttem, Gabi is ott, oszkoposztak nálunk nélkülözhetett tagunk, talán ezért is nyitom én meg a kiállítást, és van nekünk egy alkotóházunk, talán sokan ismerik, a Diók Gyuri Népi Kézműves Alkotóház, ahol a mi alkotóink, a mi kézműveseink, népművészeink, mestereink gyakran állítanak ki. És ez nagy öröm számomra, hogy így a városba máshol is be tudnak mutatkozni a mestereink, tényleg nagy öröm számomra, mert a saját hazánkban ugye nem mindig sikerülnek a dolgunk, ahogy szokták mondani, de ez külön öröm, hogy egy könyvtár felfedezett egy népi kézművest, egy népi kismesterségen alapú dolgozó kézművest, és az meg külön öröm, hogy Gabriellát szemelték ki, hiszen ha megnézték ezeket a tárgyakat, ékszereket, kiegészítőket, gondolom a művességet meg a módszerűséget rögtön látta az első pillanatban, tehát hihetetlen érték, ami azon a néhány kis tárgyomban, vagy rajtam van, tehát nem is tudjuk felbicsülni, mi szakemberek tudjuk, neki most adott a feladatom, hogy le is mutassam, hogy mik ezek a gyöngyök. Nehéz dolgom lesz, mert ugye kevés bértek a gyöngyökhöz, mert én magam hazekas lennék, de azért már itt a házunkban működő gyöngyös szakkör munkája, pár néhányszor kikipálódtam, meg érdeklődöm a gyöngyök után, hogy legalábbis mi a neve némelyiknek, meg milyen technikával van készítve, és hogy emeljen ki külön azt a munkát, amit Gabi az elmúlt években végzett, mint MMA ösztöndíjas, hogy a kalotaszegi gyöngyhímzést megkutatta, így lehet mondani, vagy felkutatta, hanem is fel, mert ugye ez egy élő hagyomány, de megkutatta, elhozta a legértékesebb részeit, és egy könyvben közre is adta az első könyvét, ebből a főkötő csipkéket, a csipkehímzéseket, ugye úgy kell mondani, szövés, bocsánat, vagy már hímzés az másik. Tehát külön szeretném arra felhívni a figyelmüket, hogy azt a bizonyos archaikus mintákat, meg azokat a technikákat, amit ott felfedezett, meg itt közread nekünk, hogy mennyire tudta itt bemutatni olyan tárgyakon, ami ugye mindenki látja, hogy ez egy mai hétköznapi tárgy, hogy jól lehet viselni, hordani, válunkra tenni, tehát ez a csodálatos a magyar népművészet, hogy mindig meg tud újulni a hagyományok alapján, és a mai napig is tudjuk ezt viselni, hordani, használni. Ez benne a csodálatos. Persze, aki felfedezi benne ezt a részét a népművészetnek, nem csak egy ódivatú koros valaminek tartja a népművészetet, és remélem, hogy nem. Legalábbis a mi egyesületünk, mi szakemberik ezzel munkálkodnak, hogy egyenragú legyen minden más művészettel, ami művészetünk is, ami tárgyalkotó művészetünk, itt a nagy népművészet területén, de mondhatnám az egész művészeti ágban is, egy szerete legyünk, egyenragú szerete legyünk a művészetnek a kézműves világ által előállított tárgyaknak, alkotásoknak, így is mondhatnám. Tehát tényleg nagy megtiszteltetés, hogy Gabi engem felkért erre, és mint hozzá nem értő ember, a Gyöngyökhöz nem értő ember, hogy én beszélhetek róla. Hihetetlen munka van ezekben az ékszerekben, kezdve ez a bizonyos falteszegi gyöngyszövésekbe, de a többibe is, amit ott látnak a sárközi technikán alapuló, illetve a sárközinek mondják gyűjtőnéven ezt a nyakba vetőket, nagyobb nyakláncokat lehet, hogy ez furcsa fejezés.
Kis Gabriellát idézzük.
Hát említette Zoli, hogy picihez a kiállítunk tér, de talán azért gondolkodtam, amikor idefelé jöttem, hogy azért is szerencsés egy ilyen pici kiállító térben bemutatkozni, mert gyakorlatilag a kedvenc darabjaimat hoztam el. Tehát, hogy itt csak azok az ékszerek láthatók, illetve használati tárgyak, amiket nap mint nap viselek, illetve a kedvenceim közé tartoznak, amiket nagyon szívesen fűzök. De egy nagyobb kiállító térben ugye fontos, hogy sok minden beszéljen, akkor általában az ember az összes darabját el szokta vinni, de így talán egy picit metszetet kapnak a látogatók arról, hogy mi az én színvilágom, mi az én gondolatmenetem, és melyek azok a tájegységek, amiket szívesen használok és szívesen fűzök. Úgyhogy ha bármilyen darabról esetleg részletesebben szeretnétek, hogy meséljek, akkor nagyon szívesen.
A kiállítás megnyitó részletét hallhattátok. A folytatásban Gergye Zoltánt, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnökét kérdezem. Ki is volt Fügedi Márta?
Fügedi Márta egy nagyon nagy hírű néprajztudós asszony volt. Sajnos nagyon korán eltávozott közülünk. 2000-ben már meghalt, 23 évvel nincs közöttünk. És ha már róla kérdezett, hagyj mondjam már, hogy most lesz a halálának az évfordulójában, az esztendőben, és a Herman Otto Múzeummal közösen egy emlékkonferenciát fogunk novemberben rendezni. Ez csak egy kis kitérő. De Fügedi Márta volt a mi egyesületünknek az alapítója. Akkor még természetesen nem Fügedi Mártának hívták, hanem mi tiszteletből vettük fel az ő nevét, amikor ő elhunyt.
Hány csoport, alkotócsoport működik körülbelül önöknél?
Az biztos, hogy 155 fővel rendelkezik az egyesület. Nem mindenki kézműves van, aki csak pártoló tag, olyan 100-120 népi kézműves van, de van köztünk fotós is, van köztünk festő is például. Alkotócsoportok inkább szakkörök szintjén működnek nálunk. Vannak például gyöngyfűző szakkör, van fazekas szakkör, csipkeverő szakkör van. Most a nyári időszakban ugye ezek kevésbé működnek, érthetően, de viszont nyáron nekünk van egy nagyon nagy rendezvényünk, még pedig a felnőtt népművészeti alkotótáborunk, ami következő héten fog megrendezésre kerülni. Itt aztán lehet az alkotócsoportjainkkal is, meg vendégekkel is, vendégoktatókkal is találkozni majd.
Jelentkezni lehet még?
Lehet, vannak még üres helyek. Gyöngyfűző kurzusra már nem lehet, mert betelt. Egy nagyon érdekes témát fognak feldolgozni, a Nyugat-Dunántúli gyöngyös necces technikát fogják tanulni, de lehet jelentkezni a fazekas csoportba, lehet a hímző csoportba jelentkezni a hölgyeknek, vagy a bőrműves csoportba, és bizony felnőttként el lehet egy két alapfogást sajátítani ilyenkor a 3-4 nap alatt, amely kedve van valakinek, utána járhat hozzánk a szakköri foglalkozásokra.
A következő kérdésem már részben válaszolt, hogy hogyan lehet csatlakozni alkotóként.
Egyetlen e-mailt ír nekünk, vagy eljön hozzánk szerdán van a fogadóóránk, és akkor már is úgy veszük, hogy ha nem is tag még nálunk, de nagyon szívesen fogadjuk és elkalózoljuk a népművészetek világába.
A mai tárlatról beszéljünk egy kicsit, mit látunk?
Hát ez egy nagyon gazdag és míves kiállítás ezen a kis térben és ezen a kis tárlókban. Tényleg, ahogy mondta az alkotó is, a legjava az ő munkásságának, a legszebb darabjai. Nagyon sokrétű területen alkot a gyöngy fűzés technikáján belül is, meg a tájegységeken belül is. Tényleg egy válogatott anyag. Ritka, meg egész őszintén mondom, ez megállná országosan is, helyét bárhol a szakmába is. Nem véletlenül az alkotót Kis Gabriát nagyon is jegyzik ebbe a szakmában, a mi szakmánkban, a népművészeti világában egy elismert alkotó, sőt szakember, hisz ő már olyan szinten áll, hogy zsűriz is ezeket a termékeket bizonyos esetekben. Szóval ezt látni kell mindenkinek, aki erre jár a könyvtár felé, József Attila könyvtár felé, hukkancson be, nem fog csalódni benne.
Meddig lesz látható a tárlat?
Tehát a kiállítás augusztus 16-ig látogatható, szívből ajánljuk mindenkinek.
A Fügeli Márta Népművészeti Egyesülethez mondjunk elérhetőségeket.
Van egy Facebook oldalunk, ha ki lehet ezt mondani, ott csak beüti, hogy Fügeli Márta Népművészeti Egyesület, vagy az e-mail címünk az pedig fmne@kezművesekhaza.hu. Telefonszámot nem mondok, mert nehéz megjegyezni. Vagy egyszerűen elsétálnak a Nagy Lajos Király utcára, az alkotóházunkba, Kis Gergely cukrászda mellett, illetve szemben, ez egy reklám volt a fagyizónak, de ott megtalálnak minket. Szeretettel várunk mindenkit.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Gergye Zoltánt, a Fügeri Márta Népművészeti Egyesület elnökét hallottátok. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok, tehát augusztus 16-áig a Miskolci József Attila könyvtárban megtekintetitek a Csillogó gyöngyszemek című kiállítást, amiről Kis Gabriella népi iparművésszel és Gergye Zoltánnal, a Fügeri Márta Népművészeti Egyesület elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Ogar című hangjátékának 12. részét halljátok.
Estére a szélkirálynő befutott a kikötőbe, és a fáradt egerek Hodrik trónusa elé járultak. A király meghallgatta Bojtos Benedek jelentését, elismerően rázta meg a kapitány mancsát, majd közölte a kimerült társasággal: vacsora után azonnal vissza kell térniük a szélkirálynőre, hogy még az éjjel elkísérjék a királyi flottát a tiltott szigetre. Bojtos Benedek értetlenül bámult Hodrikra, aki barátságosan hátba veregette.
Sürget az idő. Vacsora közben mindent elmesélek.
Nem csak az egereknek esett jól a bőséges vacsora, de maga hódító Hodrik is megélénkült a sok finomságtól. Két pohár bambuszpálinka felszürcsölése után az előtte álló feladatokat is egyre könnyebbnek, majdhogy nem nevetségesnek érezte. Jókedvében fel sem tűnt neki, hogy kopjás helytartó fia és az egér kisasszony szinte egy falatot sem eszik. Bezzeg a felesége, Monília királynő, mindvégig szemmel tartotta az asztal végén dacos tekintettel ülő egérlányt, és kíváncsian figyelte, ahogy galléros fecó időről időre megszólítja, bár sosem kap feleletet. Monília úrnő végül magához intette fecót, aki készségesen beszámolt mindenről, végül alamuszi mosollyal a királynő figyelmébe ajánlotta a harcias egérlányt.
Rendben van. Majd én megtöröm a kisasszonyt. Rendes úrinőt faragok belőle. Kitanítom az udvari etiketre, aztán majd keresek neki megfelelő férjet. Kisasszony! Úgy döntöttem, hogy magam mellé veszlek udvarhölgynek. Állandóan mellettem leszel, és minden parancsomat teljesíted. Ha jól viseled magad, nem lesz okod panaszra. Még az új buborékuszomra is magammal viszlek. Látom a jó modort, még tanulnod kell. Most menj a szobámba, és várd meg ott. Az inas majd oda vezet. Már vacsora után megkezdem a tanításodat.
Eközben Rumini és az asztal végén ülő Ábel jelentőségteljes pillantásokat váltottak. Balikó vízbeesése óta nem volt alkalmuk beszélni, pedig nagyon fontos mondani valójuk lett volna egymásnak. De galléros fecó figyelmét nem kerülték el pillantásaik. Felpattant, Ruminit a fülénél fogva felállította, és a király elé vonszolta.
Felség, ez az a hajós inas, akit korábban kerestél. Ő hordta a karján az aranykarkötőt, aminek időközben nyoma veszett, és azt gyanítjuk, hogy Kopjás Ábel szövetségese. Aggódunk, nehogy valami galibát okozzon, vagy megpróbálja megszöktetni felséget fogját.
Valóban veszélyes kölyök. Sajnos már többször sikerült neki megszökni a hajóról, hogy a legkellemetlenebb bonyodalmakba keveredjön.
Talán keresünk valami biztonságos pihenőhelyet a fiatalúrnak. Így gondoltad, jó kapitányom?
Bojtos Benedek egyetértően hajtotta meg magát.
Nos, rendben van. A fiú itt marad a várban. Így nem lesz gondunk, ha harcra kerül a sor. Ketten vigyétek le a kölyköt a börtönbe. Ablaktalan zárkába zárjátok, ki nem ásszon a rácsok között.
Én is lemennék velük, ha megengedi. Nagyon csalafinta a kölyök, nem árt, ha szemmel tartom, amíg rá nem zárják az ajtót.
A király beleegyezett. Két őr megragadta Ruminit, és a gúnyosan mosolygó fecó kíséretében a legalsó szintre vezették, ahol a zárkák sorakoztak. Belökték az egyik üres, ablaktalan helyiségbe, ahol csak egy deszkákból ácsolt ágy szomorkodott a sarokban.
Na, innen szökj meg, ha tudsz!
Rumini felkelt és a zsebébe nyúlt. Diadalmas mosollyal előhúzta a vascsöppentőt. A farkincájával csente el galléros fecótól, miközben az a börtönbe kísérte. Rumini lábujjhegyen körbejárta a cellát. Mivel a király parancsára ablaktalan zárkát kapott, más menekülési útvonalat kellett találnia. Az ajtóról hamar megállapította, hogy vastag még a hódok számára is átrághatatlan fából készült. A vascsöppentőnek itt semmi hasznát sem vehette.
Hát persze, hiszen a szellőzést még a börtönben is meg kell oldani.
A fal annyira göcsörtös, egyenetlen volt, hogy kis ügyességgel, lábait a kiszögellésekbe támasztva, sikerült egészen a cella tetejéig felkapaszkodnia. Ujjaival finoman végig tapogatta a falat. Nem kellett sokáig keresni, hogy megtalálja a vaslappal fedett szellőző nyílást. A rozsdás vaslemez körüli új nyírésen át érkezett a kinti levegő. Rumini úgy vélte, hogy ha az egész fedőlapot sikerül leoldania, talán be is fog férni a szűk járatba. Óvatosan előhúzta zsebéből a vascsöppentőt, és munkához látott. Biztos kézzel szorította a csodaszerszámot a szellőzőhöz, ami hamarosan olvadozni kezdett, és apró cseppekben lehullott az ágyra.
Még szerencse, hogy már van ebben némi gyakorlatom. Így legalább most nem ügyetlenkedek.
10 perc sem telt bele, és a szellőző fedele, meg a mögötte megbúvó vasrácsok fura vastócsa alakjában az ágy sarkát díszítették. Rumini visszacsúsztatta zsebébe az értékes szerkentyűt, és minden izmát megfeszítve megpróbálta betornászni magát a szellőzőjukon.
Nem kellett volna ennyit vacsorázni.
Végül nagy nehezen átpréselte magát, bár pulóvere menthetetlenül kiszakadt. De most kisebb gondja is nagyobb volt ennél, hiszen tudta, hogy ha szökni akar, végig kell kúsznia a szűk csövön egészen addig, amíg valami kijáratra nem bukkan. A szellőző egy darabig meredeken emelkedett, mivel a börtönök a hódvár víz alatti részében épültek, és a levegőt áramoltató csőnek előbb fel kellett kapaszkodni a vízszint fölé. A mászásnak ez a szakasza volt a legnehezebb. Rumini kétszer is beszorult, és úgy érezte, örökre megrekedt a légcsatornában. De úrrá lett félelmén, üggyel-bajjal kiszabadította magát, úgy kúszott tovább. Nagy sokára elérte a kijáratot.
Ha szerencsém van, valamelyik eldugott, alig használt folyosóra, vagy a lomtárba jutok.
Pont olyan látvány fogadta, mint amire számított. Egy ütött-kopott, jelentéktelen, poros várbeli folyosó, amit érezhetően csak ritkán használtak. Rumini megkönnyebbült sóhajjal indult előre. A távolból halk duruzsolás hallatszott, de a kisegér tudta, hogy csak valamelyik ajtó mögül jöhet. Fogalma sem volt róla, hogy fogja megtalálni ákum-vákum szobáját, és miként jut be észrevétlenül, de bízott a megérzéseiben és szokásos jó szerencséjében. Ahogy haladt előre a folyosón, egyre erősebben hallotta azt a furcsa, zümmögő, duruzsoló, zúgó hangot, ami már az első pillanatban megütötte a fülét. Még két lépés, és elérte az ajtót, ami mögül a különös hang érkezett. Kíváncsisága, mint már annyiszor, most is felülkerekedett az óvatosságán. Úgy érezte, muszáj legalább egy pillantást vetnie a hang forrására. Magasba emelte a Szent János bogárlámpást, hogy benyisson, de csodálkozva állapította meg, hogy az ajtót kívülről három lakat is őrzi.
Ezek szerint a várbeliek nagyon nem szeretnék, hogy ez a valami bentről kiszabaduljon. Lehet, hogy veszélyes.
Újra hallgatózott. A hang annyira egyenletes és nyugodt volt, hogy Rumini úgy vélte, nincs félnivalója. Nem is tétovázott tovább, a vascsöppentővel pár perc alatt mindhárom lakatot eltüntette, és még a lélegzetét is visszafojtva résnyire nyitotta az ajtót. Bár a szobában alapvetően sötét volt, mégis számtalan kis fényfoszlány villogott benne, körbe a padlón, a falakon, egészen a plafonig, különös pislákoló félhomályt teremtve odabent. A fények ugyan teljesen össze-vissza villantak fel, mégis úgy tűnt, hogy szabályos sorokban helyezkednek el. De a legfurcsább maga a hang volt. Az egész szobában mindenütt szólt, visszhangot verve a falakon. Rumini lábujjhegyen belépett, hogy szemügyre vegye a hozzá legközelebb eső villogó fénydarabkát. Meglepetésében kis híján felkiáltott. Végre megértette, mit talált. A várban raboskodó, világításra használt fénylények hálótermébe érkezett. A falakon körbe-körbe elhelyezett polcokon, kis fekete köpenybe burkolózva, sok száz apró fénylény húzta a lóbőrt. A villodzó fények a takarók alól előkandikáló lábaktól, hátaktól, fejektől származtak. A különös, sosem hallott hang pedig nem volt más, mint az ezernyi apró alvó hortyogása.
Hiszen akkor itt kell lennie Foszforeszkó kapitánynak is. Ő biztos tud nekem segíteni.
Rumini?
Rumini egy ideig forgolódott, aztán megtalálta a hangforrását. Az egyik polcról Foszforeszkó integetett neki. A következő pillanatban a kapitány a kisegérvállára penderült. Rumini legszívesebben táncra perdült volna örömében, de csak egy icipicit örvendezhetett, mert Foszforeszkó hatalmas ugrással újra a polcon termett.
Pilács, Gyogyó, gyertek gyorsan!
Foszforeszkó kapitány, Pilács és Gyogyó-Rogyó Rumini vállára telepettek, és a kisegér észrevétlenül kisurrant az üres folyosóra. Itt már nem fenyegetett a veszély, hogy felverik az alvókat. Rumini röviden beszámolt az elmúlt napok eseményeiről, Foszforeszkó kapitány megvakarta a fejét.
Tehát ákum-vákum szobájába kell menned?
Világos! Kiszabadítjuk Szerpentíniát, elolvassuk a hódkódexet, aztán együtt lelépünk.
Ha, ez a beszéd, Pilács. Nincs is ezen mit aggódni. Oda megyünk, elintézzük, és szépen továbbállunk. Menni fog, mint a karikacsapás. Te talán még azt is tudod, merre találjuk ákum-vákum szobáját.
Én tudom, hol van, bár nem vagyok benne biztos, hogy a folyosókon át is oda találok. Megszoktam, hogy a csövegben közlekedem.
Azért tegyünk egy próbát.
A kis csapat megindult. Vagyis csak Rumini lépdelt végig a folyosón, a fénylények a vállán elhelyezkedve navigálták. A vár szerencsére kihalt volt. A katonák legnagyobb része a király parancsnoksága alatt a tiltott szigetre hajózott. A várban maradt védők pedig csak a legfőbb pontokon állítottak éjszakai őrséget. Időnként Foszforeszkó kapitány és Pilács összetanakodtak, mert a folyosó olyan helyeken kanyargott, ahol még nem jártak. Gyogyó-Rogyó azonban pontosan emlékezett az útra. Így rövidesen ákum-vákum szobája előtt álltak.
Beámulatos a memóriád, Gyogyó barátom! Alig néhány napja járod a hódvárat, de már is jobban kiismered magad, mint én, aki hónapok óta raposkodom már itt.
A dicséret hallatán Gyogyó-Rogyó boldogan elmosolyodott, és úgy megrázta a kapitány karját, hogy szikrák röppentek elő a két fényes kezecske közül. Pilács türelmetlenül bökött az ajtó felé.
Na, itt fogunk ünnepelni, vagy bemegyünk végre?
Rumini lélegzetét is visszafojtva lenyomta a hatalmas részkilincset. A zár kattant egyet, és kinyílt. A keskeny ajtórésen keresztül először a három fénylény surrant a szobába. Gyorsan megállapították, hogy a dolgozószoba üres. Az öreg cickány valószínűleg a belső szobák egyikében alszik. Rumini beljebb lökte az ajtót, és belépett. Nem kellett soká keresgélniük. Az íróasztal közepén ott állt az üveggömb, aminek a mélyén Szerpentínia raboskodott. Ákum-vákum az előző éjszakát virrasztással töltötte, hát ha mond valamit a hírharang, így most Ruminiék nagy szerencséjére olyan mély álom lepte meg, hogy sem a részkilincs kattanása, sem a szobában sertepertélő Rumini neszezése nem ébresztette fel. A kisegér óvatosan megkocogtatta az üveggömb falát. Szerpentínia azonnyomban kinyitotta a szemét.
Gyere, Szerpentínia, eleget raboskodtál.
Nálunk a vízbe!
De Szerpentínia elkésett. A kisegér mancsa már belenyúlt a vízbe.
Miért?
Rumini a következő pillanatban már tudta is a választ. Mancsa, mintha belenőtt volna a vízbe. Egyszerűen képtelen volt megmozdítani. Hiába próbálta izmai megfeszítésével kirántani karját a vízből, érezte, hogy olyan erő tartja fogva, amivel szemben teljességgel tehetetlen.
Mit gondolsz? Magamtól nem másztam volna ki innen, ha lehetne. Bocsáss meg, Rumini. Nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél értem. Nem tudhattad, hogy ákum-vákum a fogvatartó vizét töltötte a gömbbe. Azért nem tudtam elszökni eddig. A tiltott szigetről hozzák a varázserejű vizeket.
Tudom.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának 12. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a világosság rózsafüzér harmadik titkáról lesz szó. Aki meghirdette Isten országát, Kormos Csaba gesztély plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Harmadik titok, aki meghirdette Isten országát. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengermenti Kafarnaumba, Zebulon és Naftali határában, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: Zebulon földje és Naftali földje, a tengeri út, a Jordánon túl a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ült, nagy fényt látott, s akik a halál országában és árnyékában ültek, fény virrat rájuk. Ekkor kezdte Jézus hirdetni és mondani: térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Szent Máté evangéliumának 4. fejezet 12. és 17. verse közötti szakasz. Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! Isten országa, Isten uralma, görögül Basilea tu teu, latinul regnum dei, szentírási fogalom Isten uralmának jelölésére. Az Isten országa képletes kifejezés nem területileg meghatározott országot jelöl. Beteljesedett állapota a mennyország, de már jelen van a történelemben, és állandóan gyarapodik az Istenhez tartozó emberek lelkében is. Ennél a résznél fontos megjegyeznem, hogy amikor a papságra készültünk az egri érseki papnevelő intézetben, illetve az egri érseki hittudományi főiskolán, akkor nagyon megragadott az úgynevezett eszkatológikus feszültség szó összetétel a teológiában, a hittudományban, amikor is a tanáratja, illetve tanáratják nagyon a figyelmünkbe ajánlották, a lelkünkre kötötték azt, hogy az eszkatológikus feszültség azt jelenti, hogy Isten országa, uralma, az ő szeretete már itt van, de még nem a maga teljességében. Mit jelent ez? Azt, hogy az Isten országa, királysága, uralma, Jézus Krisztus eljövetele, személye, tanítása, cselekedetei, csodái, megváltói műve szerint már elérkezett, de még nem tapasztalhatjuk meg itt a földön, a maga pompázatos dicsőségében, véglegességében. A beteljesedett Isten országa valóban a mennyország, az örök boldogság állapota. A Szentírásban a héber Malkut és a görög Basilea a király hatalmát és méltóságát, főleg a tényleges uralkodást jelenti, és csak másodsorban utal a király uralma alatt álló területre, az országra, a birodalomra. Az országba bejutni, az életre bemenni kifejezések részesedést jelentenek azokban a javakban, melyekkel az Isten az üdvtörténet új korszakában meg akarja ajándékozni az embert. Az új szövetségben, a szinoptikusoknál, Máténál, Márknál és Lukácsnál központi helyet foglal el az Isten országa Jézus igehirdetésében, beszédeiben. Tanításának központi tartalma az Isten országának elérkezése, mint a világot meghatározó egyetlen valóság. Márk 14-szer, Lukács 39-szer használja az Isten országa kifejezést. Míg az új szövetségben és az ószövetség görög részeiben az egyes számú uranosz, azaz az ég, menny használatos Isten nevének helyettesítésére, Máténál a többes számú alak áll, azaz a mennyek országa kifejezés. Az Isten országába eljutás feltétele, hogy az ember megtérjen. Szent Márk evangéliuma első fejezet 15. verse például erről vall. Határozottan, elszántan szakítson földies gondolkodásmódjával, e világi érdekeivel, és úgy fogadja az Isten országa közelettéről szóló hírt, mint egy gyermek. Kell, hogy az embernek első gondja legyen az Isten országa, érte minden lehetségest meg kell tennie, még a házasságról is le kell tudnia mondani. Mindez könnyebb a szegényeknek és az üldözötteknek megtenniük, ezért boldogok, mint a gazdagoknak. A megtérésnek a parancsok teljesítésében és az irgalmasságból fakadó tettekben kell megnyilvánulnia. De bármit tesz is az ember, az Isten országa Isten ajándéka. Ő a kezdeményező, ő az elindító. Az Isten országa a legtöbb helyen a remény tárgyaként szerepel, más helyek szerint azonban már elérkezett. Jézus azzal kezdi nyilvános tevékenységét, hogy hirdeti, közel van az Isten országa. Az ördögűzésekre annak bizonyságaként hivatkozik, hogy az Isten országa már elérkezett. Az üdvösség történetét kettő részre osztja. Az első rész a törvény és a próféták, Keresztelő János föllépéséig tart, a második rész az Isten országának hirdetése, vele, azaz Jézussal kezdődik, s az Isten országa idézőjelbe téve erőszakot szenved. Arra a kérdésre, mikor kezdődik az Isten országa, a farizeusok kétféle választ kapnak tőle. Egyfelől nem lehet tudni az időpontot. Itt kétségtelenül az eszkatológikus Isten országának elérkeztére céloz, azaz a végidőkben megnyilvánuló Isten országára, másfelől már ott van köztünk. Szent Lukács evangéliumának 17. fejezetének 20. versében így fogalmaz, az Isten országára nem lehet azt mondani, nézd, itt van vagy amott, az Isten országa bennetek van. Ezt a látszólagos ellentmondást az oldja föl, hogy maga Jézus az Isten országa. Az ő munkálkodásában és személyében válik jelenvalóvá. Ezért tárgyilag nézve nincs különbség, hogy az ember az Isten országáért, Jézus kedvéért mond ele földi javairól. Az Isten országának a maga teljes hatalmában való megnyilvánulását úgy állíthatja elénk, mint az ember fiának országában való eljövetelét, és Jézus is ezért ígérhet eszkatológikus, végidőkben bekövetkező boldogságot országában. De ez az azonosság most még el van rejtve a szemünk elől. Ezért az Isten országának misztériumát jelenti, mert csak a hívők foghatnak föl. Az Isten országának tehát kettő szakasza van, egy jelenlegi, a rejtettségben és az alázatban, és egy eljövendő, mely dicsőséges lesz. Az Isten országának ez a kettős jellege példabeszéd tárgya. Jézus szavaiban érkezik el az emberhez, ellentmondást kelt, és mégis terjed. A konkolyról szóló példabeszéd tárgya, a sátán akadályozza az Isten országának megvalósulását, de az ítéletkor Jézus kiszabadítja országát a szorongattatásból, és megmutatja dicsőségét. A mustármagról szóló példabeszéd azt mutatja meg, hogy a szerény kezdet nem zárja ki Krisztus eljövetelekor, amit görögül parúziának nevezünk, a dicsőséges kibontakozást. Ez teljes egészében Isten műve, ahogy a búzaszem elhalása, kikelése, szárba szökkenése és kalász érlelése is az. Az ősegyház vágyva vágyott az Isten országának erre a dicsőséges elérkeztére, és naponta imádkozott érte, ahogyan az Úr imájában, például Szent Máté evangéliumának 6. fejezet 10. versében olvashatjuk, jöjjön el a te országod. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim, minket is ez határozzon meg. Jézus uralma, Isten szeretete, Isten szeretetének teljessége jöjjön el, és mi minden erőnkkel ezt mozdítjuk elő, illetve ennek ne legyünk semmiképpen az akadályozói. Jézus ige hirdetése is Isten országának közeletéről beszél, amely legyőzi a sátán uralmát, és föltartóztathatatlanul halad előre dicsősége megnyilvánulásáig. A választó vonal Keresztelő János és Jézus ige hirdetése között éppen az Isten országa gondolat. Jézus személyével, csodáival, tanításával az ország már elérkezett, ezért bűnbánatot kell tartani, és hittel fogadni az ő tanítását. Közeledése titokzatos, de a hívők fölismerik. A titok összefügg Jézus messiási titkával. Ő az írások által hirdetett, a lélekkel fölkent messiás, de küldetése még burkolt, dicsősége csak később nyilvánul meg. Az ő tanításában itt van az eredetiség, az újdonság és a feszültség, de az ország erő szerint még nem nyilatkozott meg. Jézus elutasított minden politikai reményt és nemzeti partikularizmust, azaz azt a szemléletet, amely pusztán a zsidó nép számára akarná kisajátítani az Isten országát, kizárva onnan minden más népet. Ezt Jézus teljességgel elvetette, ezt a leszűkítést és részlegességet, sőt, az apokaliptikus előreszámítást is elvetette, mint ahogyan a Lukács evangéliuma 17. fejezet 20. verse bizonyítja például, és János ítélet fenyegetésével szemben üdvösséget ígért. Ő tehát mindent összefoglal, amit a zsidóság az eljövendő végső korszaktól várt, de szellemi síkon és egyetemes kiteljesedésben. És ez is fontos, ami az én saját megfogalmazásom, hogy Isten országába, Isten szeretetének uralmába minden nemzet, minden embere kivétel nélkül meghívást kap.
Elhangzott a Lélekszava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!